Hát Isten hozott mindenkit. Remélhetőleg nem bánják meg, hogy eljöttek. Ugye a mai téma az úgy került elő, hogy valamikor a nyáron, nyár elején valaki lerohant ezzel a problémával, hogy tulajdonképpen hogy is van, hát mi is ez a gondolat, meg mi is ez a gondolatszabadság, meg hogy is van. Ha valaki már nézte a társulat honlapját, ott a gondolatszabadságra egy eléggé részletes, hát mondjuk úgy, hogy ajánlás olvasható, magatartási javaslat, és hát megpróbáltam e köré csoportosítani a mai előadást, ami hát többé-kevésbé három részből áll, ugye először is mi az, hogy gondolat, aztán mi az, hogy szabadság, és akkor a kettőnek a keveréke az, hogy néz ki. Ezt az ábrát, akik rendszeresen járnak, vagy jártak a korábban is, biztosan ismerik, lesznek akik számára ez új. Minden esetre azért vetítem föl, hogy tudatában legyünk annak, hogy amit itt mi el tudunk mondani, ez tulajdonképpen a könyvtudás, legnagyobb része a könyvtudás, amit hát így az olvasmányainkból megismertünk, és hát melyik előadó mennyi saját tapasztalattal tudja ezt saját magának igazolni, az annyival hitelesebb lesz. Ugye azt hiszem vannak itt még, akik ezt nem látnak, ugye? Tessék csak jelentkezni, hát 3-an, 4-en, 5-en, 6-an. Ja, igen. Na, akkor részletezzük egy kicsikét. Na, szóval ez a könyvtudás, amit az ismeretek halmaza, amiről találkozunk az iskolától kezdve, egészen a koporsóig, mindenütt, és jellemzője, hogy megtanulható, illetve tanítható. Igen, itt logikával rendezhetők, egymással szembeállítható, különféle mozgalmat meg is tesik. Lényeg az, hogy ez az intellektus, tehát a konkrét gondolkodásnak a világa, ahol hát okos és okoskodó emberek egyaránt akadnak, szeretnek vitatkozni is. Az egésznek a jellemzője az, hogy ez a formai része, tehát a témakörnek a formai részével foglalkozik, és a részletek mögött nagyon nehéz felismerni az egységet. Keleti megjegyzi, hogy ilyen képes beszédben ezt a szemtanának nevezik, és emellett van egy mély réteg, amit itt szellemi tudásnak vagy szívtanának lehet nevezni, ami viszont a felismerésekből, élményekből származó és belső tudás, tapasztalat, és ennek nagyon fontos jellemzője, hogy megszerezhető mindenki számára, viszont nem tanítható. Ezt nem lehet továbbadni, mert ez túl van a beszéden, túl van a logikán. A bölcsmondásokba lehet csomagolni, példabeszédekbe, tanmesékbe, hasonlókba, és abból nagyon sok mindent, hogyha valaki tapasztalta az életében, akkor abból egy csomó mindent meg lehet érteni, de továbbadni azt az élményt, mondjuk egy olyan élményt, hogy valaki rácsodálkozik egy virágra, vagy egy napnyugtára, azt nem lehet odaadni, az saját ember. Egyedi élmény. És hát ez már az intuíció világ, a szellemi megértés az aha effektusoknak a világa, ahol hát nincs vita, hanem csak bölcs mosoly van, és érdekes módon ez a terület az, amelyik a tartalommal, a világ megismerésének a tartalmi részével foglalkozik, és itt az egészből lehet a részleteket megismerni, ellentétben azzal, hogy a részletek mögé nem lehet belátni. Na most viszont igaz, hogy ez sokkal mélyebb, de erre szükség van. A könyvtudásra szükség van, mert az az ABC. Ha még nem tanuljuk meg az ABC-t, addig nem tudunk olvasni. Ha viszont már ismerjük az ABC-t és olvasni akarunk, akkor már könnyebb dolgunk van, akkor jön az élmény világa. Valahogy így néz ki arányaiban, tessék ezt a könyvtudásnak venni, ezt az általunk elérhető szellemi tudásnak, és az óceán az az isteni bölcsesség. Nézzük az arányokat? Csak azért hoztam, hogy azért helyre tudjuk tenni egy kicsikét azt, amit itt Theosophia, tehát isteni bölcsesség címszó alatt próbálunk megközelíteni, hogy hát az arányok azért kicsit nem a mi nagyságrendünkbe tartoznak, nem a mi mindennapi tapasztalataink közé tartoznak. Na akkor nézzük először, hogy mi az, hogy a gondolat. Egy definíció, egy lexikonszerű definíció, hogy a gondolkodás folyamatának a terméke. Ami, hát itt most egy kicsit már keverem a teozófiai kifejezésekkel, az elménkben, a gondolkodás céljára használt eszközünkben történik ez a folyamat. A teozófiai irodalomban mentális testnek nevezik, és ez a bizonyos valami, amit a tudomány, a hivatalos tudomány, szentségként illet, hogy az agy biokémiai, meg elektromos, bioelektromos, meg egyéb változásai, ezek csak tükröződései azoknak a folyamatoknak, amik bent az elménkben, a gondolkodás világában lezajlanak. Tehát ez a felület, ez a következmény, az oka itt van. Azért érdekes meggondolni, hogy tulajdonképpen egy gondolat, hogyha megpróbálkozunk ilyesmivel, a saját életünkben is bármire gondolunk, hogyan születik egy gondolat. Hát lehet egy külső indítás, például a fizikai világból jövő inger, tapasztalat, bármi egyéb, ami az érzékszerveinken keresztül fut, végig ezeken az eszközökön egészen addig a bizonyos elméig. De természetesen akkor keresztül fut az érzelmi világunkon is, és bizonyos érzelmeket is kelthet. Tehát ez az egyik fajta, ami kívülről indul, de a folyamat többi része, az már azonos ezzel, amikor belülről is lehetne indulni. Egy ötlet, egy nevezük sugalmazásnak, egy ihlet, bármi egyéb indíthat szintén egy gondolkodási folyamatot. Tehát ez a külső indítás, ez bejut idáig, és innen tovább a folyamat ugyanaz. Na most itt háromféle ilyen indítást írtam föl. Az egyik az, hogy ilyen kósza gondolatok. Hát ez mindjárt jelölt ismerős. Ezeknek úgy nem nagyon tudjuk a forrását, az előzményét, honnan került elő. Bár lehet, hogy emlékeinkhez kapcsolódik, érzelmeinkhez kapcsolódik bizonyos mértékig, de nem minden esetben. Ha megfogjuk, akkor lehet utána keresgélni, hogy honnan is került elő. Tehát ez az egyik, a kósza gondolat. Na most gondolatunk létezhet tudatos gondolkodás eredményeképpen is. Hát ez már egy kicsit keményebb, önálló munkát igényel, de mindjárt csináljuk ezt. Tulajdonképpen a napunknak elég nagy részében tudatosan gondolkodunk. Tennivalókon például, megtanulni valókon, elvégezni való feladatokon, stb. És akkor van még egy belülső indítás, az viszont... Biztos, hogy mindenkinek van, csak nem mindenki vagyunk tudatában. Ez a bizonyos intuitív meglátás, ha úgy jobban tetszik, aha effektus. Amikor rájövünk valamire, hogy hoppá, és akkor ez keresztül egy gondolatként mindenképpen a tudatunkon, az elménken, ha úgy jobban tetszik, és hogyha valamilyen oknál fogva kapcsolódni tudunk hozzá, akkor viszont ez megjelenhet akár a fizikai cselekvési világunkban is. Hát itt megint egy kicsit keverve van azzal a modellel, amit a filozófiai irodalomban talán tudunk. Lényeg az, hogy a gondolkodás ebből a szempontból nézve szellemi energiaként fogható fel, amelyik szellemi energia ráhatása az anyagi világ, ebben az esetben a mentális világnak az anyagára, és ez érdekes módon kétféle hatást hoz létre. Az egyik egy szétsugázó rezgés, aminek a központja ott marad még a tudatunkban, vagy az elménkben, és a másik egy formát hoz létre, úgynevezett gondolatformát, legalábbis a teozófia irodalomban ezt a nevet kapta, gondolatformát, amely ennek a szellemi energiának és a mentális anyagának a kölcsönhatásából jön létre. Lényeges ismertető, de majd erről még később is beszélünk, hogy az szerint, hogy a gondolat maga mennyire határozott, vagy mennyien kósza, az szerint mind a szétsugázó rezgésnek, mindennek a gondolatformának a megjelenése, tisztán látók számára ez megjelenik, ennek a megjelenése ez attól függ, hogy a gondolat mennyire határozott, vagy mennyire csak olyan akármilyen. Hát ez a kicsit modellezve, ez a kétféle hatás, mondjuk úgy, hogy vizuális típusú emberek számára egy kicsit jobban látható. Közben megkérdezem, vegyem le egy kicsit a teremtményt, hogy jobban látható legyen? Vagy jó ez így? Jó. Tehát ugye indul a mentális testünkből, az auránknak a mentális részéből ez a bizonyos rezgés, és megy például mások felé, más emberek felé, más környezetbe, és létrejön egy gondolatforma, ami most vagy benragadít, vagy az is elindul. Na itt van egy képet, sokan látták már. Ezt azért hoztam, mert rendkívül jól megérthető belőle, hogy hogyan néz ki a forma képzése. Tessék, azt mondani, a levél, amikor behatol az anyagi világba, a vízbe, ez a szellem ráhatása az anyagra, és létrehozza ezeket a formákat. Ez a kölcsönhatás, tehát az anyag és a szellem egymásra hatásából jön létre a formavilág, bármelyik formája. Természetes kölcsönhatása válogatja, hogy milyen forma jön létre, de átvitt értelemben, vagy mondjuk úgy, hogy elméletileg ez a folyamat zajlik le. Ezt a képet ajánlom mindenkinek memorizálni, mert ez nagyon sokat segít abban a pillanatban, amikor azon gondolkozom, hogy van az ördögből jött ez elő, ez miért itt tulajdonképpen, amit elénk került ez a téma. Itt a teremtés folyamata még egyszer kicsit mondjuk úgy elvontabban, tehát a szellem hat az anyagra, az anyag viszont hat a szellemre, és a kölcsönhatás eredménye a forma. Most itt nem egészen ide tartozik az előadásra, tulajdonképpen a misztikus leírásokból nagyjából kapizsgálni lehet, hogy mi lehet ennek a bizonyos kettőségnek, ős kettőségnek, tehát a szellem-anyag kettőségnek a feladata. A szellem részéről a feladat az, hogy megtanulja az anyagot kezelni, a homogén anyagot. Az anyagnak a feladata viszont megtanulni engedelmeskedni a szellem ráhatásának, és a forma, ami létrejön, az tulajdonképpen mind a kettőnek a jellemzőit hordozza. Tehát egy tökéletesen kezelt forma, tehát a szellem számára tökéletesen létrehozott forma, tökéletesen működő forma, és ugyanakkor az anyagi jellege is megvan, bizonyos mértékű tehetetlenség, bizonyos mértékű önállóság, és így tovább. De mindenképpen megvan mind a kettőnek a jellemzője. Itt egy kicsit grafikusan próbáltam meg ezt a teremtés folyamatát létrehozni. Ez azért beszélek erről, ugye, mert a gondolat, itt már láttuk, hogy tulajdonképpen formákat is teremt a gondolkodásunk folyamata. És hát itt csak egy olyan kis hát mondjuk összefoglaló, hogy minden ilyen folyamat, tehát bármit létre akarunk hozni a világunkban, az innen kezdődik, hogy van egy indítékunk, hogy valamit csinálni kell. Ez lehet egy kézművészeti alkotás, lehet egy cselekvés, bármi egyéb. Ezen a folyamaton megy keresztül, van egy belső indíték, van egy ötlet, hogy mit kéne csinálni. Általában véve ezek olyan gyors folyamatok, hogy a mi időfogalmaink szerint pillanat alatt lezajlanak, tehát nem is vagyunk úgy igazán tudatában, hogy mi történik. Ugyanakkor a tervezés, hogy na most akkor hogyan csináljuk meg azt, amit meg akarunk csinálni, az már egy kicsit közelebb van a mi mindennapi világunkhoz és tapasztalati világunkhoz. Na most ehhez a tervezéshez ugye azt tartozik, hogy utána elő kell készíteni azokat az eszközöket, azokat a nyersanyagokat, meg egyebet, vagy olyan körülményeket létrehozni, ahol a cselekvést létre akarjuk hozni, ahol az egész, mondjuk úgy megteremtendő valami létrejöhet. Tehát akkor a tervezés után ugye itt van az előkészítés, és akkor létrehozzuk, a szobrász létrehozza a szobrot, vagy elmegyünk valahova, ahol gondoskodtunk arról, hogy milyen járműveken tudunk valahova A pontból B pontba eljutni, és akkor végeredményben itt van a működő teremtményünk, ahogy jobban tetszik. Ez azért érdekes ez a diagram, mert az szerint, hogy milyen szinten történik, mindig több és több energiát igényel. Hát itt lehet időbe is, lehet energiába is gondolkodni. A lényeg az, hogy minél jobban közeledik az anyagi világban való megvalósuláshoz, annál több energiára van szüksége a létrejöttéhez. Na hát akkor egy kicsit a gondolatformákról. Hát ez most állítás, akinek nincsen tisztánható képessége, az munkahipotézisként javasolt, hogy el lehet fogadni. Egyébként nekem sincsen képességem, úgyhogy én is csak úgy veszem, hogy ez, ha nem lenne, ki kéne találni, annyira nyilvánvaló. De a lényeg az, hogy ez a bizonyos ráhatás, tehát ennek a szellemi energiának a ráhatása a mentális világra, anyagára, ez minden esetben formában jelentkezik. Ezek a formák mindenképpen létrejönnek, és nem csak a gondolkodásra, hanem kapcsolódnak hozzá bizonyos érzelmeink is, nagyon sok esetben. Ritka az olyan gondolat, ami érzelmileg nem vonz semmit. Akár az érdeklődés, akár az elutasítást, már az érzelmi vonal az már megtalálható, az érzelmi háttér. És általában az a helyzet, hogy ezeknek a létrejöttéről nem tudunk, viszont akkor is léteznek, és a hatásuk viszont tapasztalható. Ezt mindenki a saját életében biztosan akadnak ilyen példák, hogy valamire nagyon erősen gondolt, és egy ismerőse például, és jött a Jung-féle szinkronicitás, pont akkor csöng a telefon. Vagy pont akkor csöngetnek be, és akkor az jött, akiről eszembe jutott. Na most akkor honnan jött ez az egész információ? De az illető, aki jött, vagy a kutya megérzi, hogy jön a gazdája, ezeket az energiákat meg lehet érezni, főleg, hogyha tudatosan csináljuk. Hát itt két ábrát rajzolt. Ledbitternek, az egyik filozófiai kutatónak a gondolatformák című könyvében. Ez a kétfajta gondolatforma, ez akkor képződik, amikor valamit meg akarunk érteni. Keressük a magyarázatot, keressük az összefüggéseket, és el tudom képzelni, hogyha valaki látó itt lenne ebben a szobában, akkor ilyen formákat látott volna itt azok aurájában, vagy a környezetében, akik számára ezek a, hát mondjuk úgy, hogy megemlített állítások, ezek kicsit idegenek, vagy kicsit utána kellene gondolni, hogy ezek mik. Hát ez csak illusztráció ahhoz, hogy hogy bizony, amikor gondolkodunk, akkor ilyen. Azt mondják, hogy az általában véve itt a harmadik szem környékéről indulnak ki ezek a fajta formák, és ott próbálunk meg, ugye, mert a gondolkodásnak az eszköze, a magasrendű gondolkodás eszköze az a szemöldök csakra vagy homlok csakra, és hát azon a környéken alakulnak ilyen nagyon tiszta színű sárgás, világos sárgás formák. Na most ha már itt egy kicsit a gondolatformákról is beszélünk, mint a saját teremtményeinknek a jellemzőiről, akkor itt ugye láthatjuk az alak, a körvonal és a színek, mint három jellemző. Fordul elő, ha visszagondolunk az előző ábrára, ott bizony nagyon határozott vonalak voltak, a körvonalak. De az, hogy milyen alak alakul ki, milyen forma alakul ki, az a gondolat természetétől függ. Az, hogy mennyire határozott a körvonal, vagy mennyire szétfolyó, az szerint változik, hogy mennyire tudatosan, mondjuk úgy, hogy pumpáljuk bele az energiát ebbe a formába. És az, hogy milyen színű lesz a gondolatforma, az pedig attól függ, hogy a gondolat és a mögött még az érzelmi is milyen jellegű, tehát önzetlen, tiszta, önző, kapcsi, és így tovább. Itt most néhány példát hoztam, de szándékosan nem hoztam a negatív képeket. De hát ha valaki el akarja képzelni, akkor alkalmasint ezt a könyvet meg kell szeretni valahogy, mert ezeket a képeket érdemes megnézegetni. Ez a nagyon tiszta, világos, hát hogy ezt a sárga hátteret egy kicsit levesszük, akkor talán jobban látszik a színe. A tiszta, világos rózsaszín az a magas rendű és önzéstől mentes gondolatoknak a jellemzője. És hát ha valakiből hogy szétáradt például olyan élmény éri valakit, hogy szinte kirobban belőle a szeretet. Ilyen volt az életünkben, tessék visszaemlékezni, minnyájunknál volt ilyen, hogy kirobbant szinte. Hát ez valahogy ehhez hasonló ábra. Ez a forma viszont arra jellemző, hogyha nagyon határozottan szeretet energiát küldünk valakinek. Nagyon határozottan. Látjuk a körvonalat, látjuk a tiszta rózsaszín önzetlen energiákat, tisztákat, és szeretet, és hát egy kis gondolkodás, egy kis és mentális energia itt a sárgákból, az is még hozzájön, tehát azért hát mondjuk úgy, hogy gondolatenergiákat is küldünk valakinek, akkor valami ilyesmi hagyja el az auránkat, és megy el a célszemélyhez. Ha viszont megpróbálkozunk azzal, hogy segítő, védő hatást, és hát mondjuk, hogy lelki békét sugározni valakinek, akkor nagy valószínűséggel ehhez hasonló forma alakul ki, és indul el tőlünk az illetőhöz. Itt például ilyen olyasmire tessék gondolni, amikor az anyai szeretet minden önzéstől mentes, és óvja, védi a gyermekét, aki valahol valamilyen eseményben vesz részt, és az anya részéről megy a segítő, védő hatás. Amikor két barát találkozik, és az őszinte szeretet, őszinte barátság és őszinte gondolatok együtt fordulnak elő, és akkor egy ilyen átölelő forma alakul ki, amely hát nyilván mind a két oldalról ehhez hasonló, és hát ez igen csak előrevívő hatású lehet mind a két oldal részére. És itt van egy nagyon érdekes valami. Az áhítatos, a tiszta áhítat odaadás színe, a kék, a világos kék is, amikor valaki ezt a tiszta áhítatot érzi, és például egy mondjuk úgy a vallásos kifejezésekkel a mennyei atyának felajánlja önmagát, akkor jön a bizonyos válasz abból a világból, ahova ez az energia fölhatod. Úgyhogy legyünk tisztában azzal, hogy az ilyen típusú, hát mondjuk úgy, hogy tevékenységünk, vagy áhítatunk, nevezünk imának, vagy bárminek, az bizony ilyen energia válaszokkal találkozik. És hát ez nézzük végezményben a nyomdatechnika, most nem tudom, ebből a fehér, vagy nagyon világos kékből egy sötét háttérben mit tudott csinálni. Szóval a Ledbitternek ezekben a könyveiben állandó probléma az, hogy ezeket a színeket a nyomdatechnika nem adja vissza. És itt van egy nagyon érdekes képződmény, az, ami akkor jön létre, amikor valaki ugye az egész világot ugye, szeretettel kezeli, vagy szeretettet érzi az egész világ iránt, nem robbanásként, mint a legelső alkalommal, hanem úgy általános állapotban, ahol a tiszta rózsaszín szeretet és a világos zöld nagyon világos, zöld, baráti, együttműködő hatások színezik ezt a formát. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük, tulajdonképpen igencsak hasonlít valamire, ahogy az emberek általában a szívet, a fizikai testben levő szívet megpróbálják többé-kevésbé lerajzolni. Nem ezzel a két huplival, hanem ilyen orsószerű alakban. Akkor menjünk azért tovább. Most az a helyzet, hogy a gondolat erő, mint minden erő, önmagában semleges. Ezt érdemes rögzíteni magunkban, mert bármivel próbálkozunk foglalkozni, ha az indítékot nem veszük figyelembe, akkor nem tudjuk hová tenni ennek az erőnek vagy energiának a működését, mert az indíték határozza meg az erőnek a mozgási irányát. Tehát az indíték az azonnal befolyásolja, hogy ezt a semleges erőt ezt segítésre vagy rombolásra próbáljuk meg használni. Na most egy gondolat erőt három fő irány lehet itt hozzárendelni. Ez a csak úgy, gondolkodunk úgy, hogy szalandának a gondolataink ide-oda, és nincsen semmi határozott iránya, semmi határozottsága. Ez az időnk, még mindig az időnk legnagyobb részét ez veszi el. Van egy nagyon általános hatás, amikor önmagunk felé, a saját dolgainkkal foglalkozunk, és viszonylag elég ritka, de azért előfordul mindnyájunkkal, hogy mások irányába próbáljuk meg ezeket az energiákat továbbítani, és irányítani másoknak. Valahogy grafikusan talán így lehetne elképzelni. Tehát amikor úgy elmegy ugye semmibe, hát úgy elmegy a világba egy ilyen kósza gondolat, vagy önmagunkkal foglalkozunk, vagy pedig mások felé próbáljuk meg ezeket az energiákat, gondolat energiákat, és ezen keresztül érzelmi energiákat is továbbítani. Az energia önmagában semleges. Abban a pillanatban, ahogy hozzányúlok, akkor az indíték, hogy mire akarom használni, már nem semleges. De az erő önmagában tényleg semleges. Az elektromos áram lehet vele világítani, de a villamosségből is egész jól működik. De? Tehát ez, amit itt az imént emlegettem, hogy a gondolaterő az szerint, hogy milyen indítékkal indítjuk el, az szerint segítő vagy ártó hatása lehet, de nagyon figyeljünk oda, hogy minél tudatosabban használjuk, annál nagyobb felelősséggel jár, mert bizony ez a mi teremtményünk, és ennek a működésért mi vagyunk a felelősek. Úgyhogy nem mindegy, hogy mikor, hogyan, mire gondolunk, és nem mindegy, hogy ezekkel a gondolat energiákkal, az egyébként a levegőben, az atmoszférában keringő hasonló jellegű gondolatformákat és energiákat, melyiket erősítjük, és melyiket próbáljuk meg esetleg kompenzálni. De minden esetre melyiket erősítjük. És minél tudatosabban csináljuk ezeket a hatásokat, annál nagyobb a felelősségünk. Na most a második rész, ugye a szabadság. Ugye volt egy idő, amikor ez a definíció úgy kézzelfogható volt az életünkben. Emlékszünk még rá, hogy nagyjából 20 évesek nem, de már a 40-esek már azért többé-kevésbé emlékeznek rá, hogy tulajdonképpen nem szabad országból, csak tettük, amit szabad. Na jó, hát így is lehet értelmezni a szabadságot, ez kétségtelen. Viszont, ha már erre kerül a sor, itt a magyar nyelvben két nagyon érdekes kifejezés van, hasonló egymáshoz, a szabadság és a szabadosság. És nagyon, nagyon gyakori, mi magunk is ifjabb korunkban biztosan összekevertük a kettőt, azt teszem, amit akarok, ez eddig még csak megy, pontosabban nem akarom, hanem szeretném vagy vágyom rá, azért az igazán komoly akarat az nagyon ritka, hanem ezek a túlnyomó része a szabadosság irányába megy. Tessék csak megnézni ezeket a különféle ilyen hippi mozgalmakat, meg egyebeket, ilyen kommunákat, meg egyebeket. Tulajdonképpen ott nem szabadságról van szó, hanem szabadosságról van szó, ami hát nem ugyanaz a kategória. És bizony előbb-utóbb rájövünk arra, hogy itt korlátozva van az a nagyfene szabadság, méghozzá erkölcsi korlát, saját magunk által felállított korlát, aminek a fő jellemzője, vagy mondjuk úgy, hogy az igazi mondani valója, hogy ez a bizonyos hű, de nagyon szabad cselekvésünk ne zavarjon másokat. Se az életvitelébe, se a gondolkodásába, se az érzelmi világában ne befolyásoljon másokat. Ezt eltalálni, ezt a közbülső állapotot, ez igen nehéz, de hát előbb-utóbb meg kell tanulnunk ezt is, mert máshogy egy embernek a közösségben való élete az nem működik. Na, hát itt van egy kis felsorolás. Most egy diktatórikus rendszer alatt, itt most nem kifejezetten csak politikai tessék gondolni, vagy államberendezkedést, mert ugyanilyen egy fanatikus szervezet, most teljesen mindegy, hogy a fanatizmus vagy milyen irányú, egy bigott szervezet ugyanígy épül föl. A állami viszonyatokban még sajnos vannak ilyen diktatúrák, vagy vannak kezdemények, hogy az legyen belőlük. A kisebb társadalmi egységekben viszont nagyon gyakori az, hogy először is van egy előírt és kötelező világnézet. Azt kell hinni, mert az igazság. Na, már itt kezdődik valami, amikor gondolkodó embert már itt szokta megrázni egy kicsit a frász, hogy mi van. Na most, van állami viszonylatban politikai kényszer, közösségi viszony, most tessék itt ilyen szekta típusú közösségekre gondolni, ott egy kicsikét más kényszer működik, de mindenképpen a fűnyíró lesz, tehát bárkinek önálló gondolatónak le kell vágni. Ott az egyen szürkéről van szó. Na most, hát létezik gazdasági és kulturális hatás, állami vonalon is, meg kisebb közösségi vonalon is gazdasági kényszer, és hát mondjuk úgy, hogy olyan ráhatás, hogy most akkor csak ezekkel az eszmékkel szabad foglalkozni, és minden egyéb az ördög termése, és így tovább. És hát van az oktatási kényszer, ami hát általában az állami berendezkedésnél jobban tapasztalható, de mondom, kisebb közösségekben is megvan. Lehetőséghez képest a tanulni vágyó, vagy mondjuk úgy, hogy a témával szívesen foglalkozók részére egy egyensürke állapotot állít elő, semmi önálló gondolkodás, ez van, ebben az irányba megyünk. Itt egy korlát, ott a kolom, arra kell menni. Ezen a tapasztalaton azt hiszem nagyon sokan átmentek már, és nem biztos, hogy jól érezték magukat benne. Hát ez ide tartozik a szabadságnak a negatív megvalósítása. Számolnunk kell vele, mert ezek az emberi törekvések, ezek sajnos miután hát mondjuk úgy, a tevékenységünknek igen nagy részét azért mégiscsak az önzésünk mozgatja. Hát elegendően erős önzés esetében ilyen hatások is és ilyen rendszerek is létrejönnek. Azám, de baj van. Itt van egy idézet a profétából, itt van egy idézet egy magyar népdalból. Baj van, nem lehet mindent egyensürkére taposni, mert előbb-utóbb kinő mégiscsak valami, mert ezek a bizonyos kényszerek, ezek bizonyos szinteken működnek, de onnan beljebb, mélyebb rétegekben nem működnek. Itt van néhány példa arra, hogy egy terméketlen sziklában egy pici kis földecske valahol lerakódott, és abban a pillanatban egy növényke megjelent és kinőtt. Pedig az egész környezete terméketlen. És hasonló a helyzet a homoksivatagban is. Abban a pillanatban, ahol egy pici kis, hát ebben a fizikai példában nedvesség, a lelki életben pedig egy pici kis szellemi törekvés, egy kis szellemi önállóság, egy kis, kis önálló gondolkodás és érzés kerül elő, abban a pillanatban ott kinő valami, és elkezd terjedni, és ilyen lehetőség, teljesen terméketlen környezetben, de ahol egy kis víz van, egy kis szellemi energia van, egy kis tiszta szellemi energia, abban a pillanatban rendkívül sok ilyen, hát mondjuk, hogy önálló gondolat, embereknek az önálló gondolkodása és egyéb ilyesmi jelenik meg, és ezt nem lehet visszataposni sehogy. Mert ha jön egy homokvihar mondjuk, és elsöpri az egészet, lefedi az egészet, akkor átmenetileg egy darabig nincs, aztán mégiscsak előjön. Ezt itt Magyarországon is lehet tapasztalni, sikes réteken, meg egyéb helyeken. Nem lehet letaposni az életet, az energiát, a szellemi energiákat nem lehet letaposni. Hát ennyit mondjuk a szabadságról. Itt viszont, most rátérünk a gondolat szabadságra, tehát a kettőnek a keverékére, és ez egy idézet abból a bizonyos, hát mondjuk úgy, hogy tanácsból, állásfoglalásból, ami a teozófiai mozgalomban jellemző, és felhívják a figyelmet, hogy itt nincsen egyenszürkeség, illetve vigyázzunk arra, hogy ne legyen egyenszürkeség. Tehát egyrészt nincs olyan tanító, akinek joga lenne megkövetelni, hogy őt kövessék, nincs kolomprázó elől, és minden tagnak joga van bármelyik iskolát követni, de nincs joga ráerőszakolni ezt az álláspontját, vagy állásfoglalását másokra. Tehát a korlátok sincsenek két vonal. Ez szép is, csak nehéz. Gondoljuk meg, hogy mennyivel kényelmesebb volt annak idején gyerekkorunkban a járókában mászkálni, és ott lehet kapaszkodni, ott oldal lába, és akkor fel tudtunk állni, és ilyesmi. Csak hogy néz ki egy ilyen 20 éves test egy járókában, tessék csak azt elképzelni? Hát ragaszkodik ezekhez a korlátokhoz? Hát igen, szóval előbb-utóbb csak kijövünk onnan abból a járókából. Egy kicsit ütközünk mindenféle bútorokkal, egy kicsit legurulunk a lépcsőkön, meg egyebeken, de megtanulunk a saját lábunkon járni. És ez a legfontosabb. Megtanulunk, nem megtanítanak, hanem mi magunk megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet ezt csinálni, hogyan kell ezeket, hogyan lehet koordinálni a mozgásunkat, és így tovább. Hát igen, a gondolatszabadságnak az imént, hát mondjuk úgy illusztrált követése, az ilyen következményekkel jár, hogy kívülről ugyan segít annak, aki előre akar jutni szellemi törekvésekben, de bizony belülről ez komoly követelmény, mert nagyon kényelmes megtartani ezt a támaszkodót, hogy valahol a falba kapaszkodunk, vagy a járókába kapaszkodunk, de amikor önállóan kell mozogni, akkor azért az sok esetben kellemetlen élményekkel jár, és komoly erőfeszítést igényel. Na most az első lépés a szellemi úton, ezt általában sejteni szoktuk, ha még nem is olvastunk róla, a megkülönböztető képesség kifejlesztése. Hát nem tökéletesen, mert azért ez egy folyamat, és az lassanként alakul ki. De minden esetre eljutni odáig, hogy ez az irány, ez a gondolat, ez kellemes, a másik kellemetlen. Akkor általában ő a kellemes gondolatok felé fordulunk, vagy az általában a kellemes környezet felé fordulunk. Na de miért kellemes? Mert nekünk személy szerint kellemes, a másik meg nekünk személy szerint kellemetlen. Ez megint egy teljesen szubjektív valami, tehát az, hogyha valaki azt mondja valamire, hogy ez jó, ez meg nem jó, nyugodtan hagyjuk rá, hogy ez az ő számára valóság, de nem biztos, hogy a mi számunkra ugyanígy valóság. Tehát ezt a fajta megkülönböztető képességet, ezt mindenképpen, ha valaki tudatos, vagy többé-kevésbé törekszik a szellemi úton járni, már itt az első feladat, ennek a legalább a minimális fejlesztése. Egyébként erről a témáról abban a kis füzetben, a Mester Lábainál című kis füzetecskében részletesen lehet olvasni, mint a leges-legelső, hát mondjuk úgy, hogy kifejlesztendő tulajdonság, a megkülönböztető képesség. És hát ahogy ezt a képességünket megpróbáljuk, természetesen a gondolatszabadság körülményei között, tehát nem az egyen szürke világban, hanem önállóan gondolkodva, tehát kicsit kilépve ebből a úgymond külső kényszerből, megpróbáljuk ezt valahogy saját magunknak kézbe venni, akkor viszont ilyen következményekkel jár, hogy rájövünk arra, hogy akármilyen külső hatás, akár kellemes, akár kellemetlen külső hatás nem alkalmas arra, hogy helyettünk megoldja a saját feladatainkat. Na itt megint előkerül a felelősség kérdése, előbb-utóbb rájövünk arra, hogy saját magunk vagyunk a saját dolgainkért felelősek, és senki más nem lehet károsztatni azért, hogyha neki mentünk a falnak, mert a koppanás az a saját tevékenységünk eredménye volt, vagy a saját tévedésünk eredménye. Tehát a megkülönböztető képességnek egy következménye például az, hogy rájövünk arra, hogy külső segítség nagyon kellemes lehet egy darabig, tájékoztatásként, de semmiféle kényszernek nincs értelme, mert nem működik. A helyettünk senki nem fogja megoldani a problémáinkat, a saját, ha úgy jobban tetszik a kifejezés, a saját karmánkat egyedül mi tudjuk megoldani, és a saját életfeladatunkat, saját magunkat csak mi tudjuk megoldani, senki más helyettünk nem. És lassanként elkerülünk megint az önismeret problémájához, hogy megint beleütközünk az önismeret kérdésébe. Tehát amikor ezen a területen megpróbálunk egy picit tudatosan működni, ugye akkor már rá kell jönnünk arra, hogy bizony ezen a területen egy kicsit még van tennivalónk, azon a területen egy kicsit még tájékozatlanok vagyunk. Tehát megismerni önmagunkat legalább a minimális mértékig, aminek mondjuk az eredménye az, hogy a kis cica az ne lássa oroszlannak magát, de fordítva se legyen, hogy az oroszlán ne lássa magát kis cicának. Tehát ez két oldalú dolog. Az önismeretet nem tudjuk kikerülni a szellemi úton. Mindenképpen szükség van rá, és amilyen mélységbe el tudjuk jutni, mondjuk meg tudjuk valósítani, annál jobb. És itt van egy ősi tanács, hátulról is olvasható, ugye elég apró betű, hogy légy alázatos, ha keresed a bölcsességet, és légy alázatosabb, ha ura vagy annak. Tessék ebbe a tanácsba egy kicsit gondolatilag belehatolni, és nagyon érdekes felismeréseket hoz a saját életünkben és a saját utunkon. Most egy pici még kis utalás arra, ismét egy idézet, ez is a profétából, a tanító és a tanítvány kapcsolatáról. Tehát akár milyen módon keresünk kívül megoldást, nem fogunk találni, ez a mi oldalunk. De a másik oldal, hogy nem találunk olyan tanítót, aki teljes mértékben alkalmas arra, hogy bennünket elhelyezzen valahova a saját erőfeszítésünk nélkül. Ha nem, hív, hogy lépjünk be a bölcsességének házába. Tehát nem az hív, nem azt mondja, hogy most gyertek ide hozzám, mert én tudom, hanem menjetek a saját elvétek, a saját tudásotok, saját bölcsességetek házába, keressétek meg. Ez utalás tulajdonképpen arra, hogy amit más módon úgy is szoktak fogalmazni, hogy ti istenek vagytok, vagy úgy, hogy egyek vagyunk az atyával, vagy hasonló kifejezés, kinek a saját, hát mondjuk úgy, hogy kultúrájában vagy ismereteiben meg lehet találni a hozzávaló idézeteket és tanácsokat. A lényeg az, hogy potenciálisan, elméletileg és gyakorlatban lehetőség szintjén mindnyájan egyformák vagyunk, ugyanabból a nagy egyből. Az, hogy ki milyen szintig jutott el, az ő saját törekvésétől függ, senki más nem tudja ezt befolyásolni, kizárólag ő, és senki más nem tudja elmondani másikról, hogy milyen szinten tart, csak ő saját maga. Ha az önismerete olyan. Ha nem olyan az önismerete, akkor viszont még egy kicsit reszelni valóban rajta, ez igaz, de azért akkor is csak saját magunk tudjuk magunkról elmondani, hogy milyen szinten vagyunk bármilyen témakörben, bármilyen feladatkörben. És az igazi tanító az csak segít arra, hogy magunk megtaláljuk az utunkat, amely út valahogy úgy is, hát mondjuk, hogy hasonlatként is elképzelhető, hogy potenciálisan, tessék, ebbe a bimbóba egy ugyanolyan rózsa van benne, teljes egészében benne van, csak éppen még nem nyílott ki. Ez már kinyílott. Itt egy másik bimbó, ez egy kicsit jobban kinyílott. Tehát mindnyájunkban benne van a lehetőség, és hogy abból a lehetőségből ki mit csinál, az kizárólag rajta múlik, senki máson. Hát egy kis elmélet, még egyszer egy kis összefoglalás. Ugye szó volt arról, hogy az anyag és a tudat egymásra hatnak. Hát így egy picit más megfogalmazásban, a szellemi úton a tudat vagy a szellem az kibontakozik, mert potenciálisan, tehát a lehetősége megvan, tessék a bimbóra gondolni, és ahhoz, hogy kinyíljon, tehát a lehetőségből valóság legyen, az a fejlődésének, vagy pontosabban a kibontakozásának az útja. Hát itt csak egy felsorolás a teozófiai irodalomban használt kifejezésekről, ugye ez a bizonyos isteni sikra, az az egyéniségen, és utána az egyéniségen keresztül, a halandó személyiségen keresztül jelentkezik, és éljük a világunkat. Na most viszont a másik oldal a fejlődő, ugyebár ez a kibontakozás. Ugyanakkor a formák, tehát az eszközök, amelyeken keresztül ez a folyamat lezajlik, azok viszont fejlődnek. Itt már nyugodtan elővehetjük a darwini világképet, például az állatvilág vagy a növényvilág fejlődéséről, mert valóban a formák valóban fejlődnek. Jellemzőjük, hogy az egészen tehetetlentől, az alkalmazkodás képtelentől a kifinomultig az az irány. Megint csak egy irányú, mint ahogy itt is a tudat a szonyadótól a tudatosig egy irányú, itt is az eszköz a tohonyától a kifinomultig egy irányú. Visszalépés nincs, ezt érdemes meggondolni, emészteni egy kicsit ezt a gondolatot, különösen olyankor, amikor olyan nézeteket hallunk, hogy vigyázz, hogy mit csinálsz, mert legközelebb életedben patkány vagy fábogár leszel. Mondjuk ugye az exoterikus, mondjuk úgy, hogy a világnézetekben, tehát a külvilággal foglalkozó nézetekben van ilyen is, csak az ember egy picikét utána gondol, kiderül, hogy az a fajta eszköz, mint amit mi most emberi testként használunk, az nagyon sok minden ilyen szellemi információra, impulzusra, működésre alkalmas, azt át tudja vinni a cselekvésig bezárólag. De ez egy, ha most maradjunk csak a biológiánál, ez egy idegrendszert igényel. Ha most elképzelünk egy patkányt, a saját életében, a saját körülményei között valóban működőképes az a forma, de abban a pillanatban, ahogy mást kellene csinálni, például mondjuk emberi feladatokat megoldani, ez sem nem működőképes, mert az egész biológiai rend, tehát az egész test nincs úgy felépítve, hogy ezt a fajta, hát mondjuk úgy, hogy működést meg tudja valósítani. Egy kis hasonlat, hogy mostanában már zseblámpa körte, az már nem nagyon divat, de még azért talán emlékszünk rá, vagy mondjuk egy autónak a fényszórója a körtéjét megpróbáljuk a 220 voltosba bekapcsolni, akkor mi következik? Szétrobban. Hát nem arra a célra való. Azt az energiát például nem tudja hasznosítani. Amit mondjuk egy ilyen lámpa vagy egy ilyen fénycsőr tud hasznosítani. Tehát az eszköz maga nem alkalmas rá. Ennek következtében ez a fajta tanítás, ez lehet, hogy valakinek jó. Például mondjuk arra, hogy a gyereket megfegyelmezze, hogy ne légy rossz, mert elvisz a rendőr, vagy mit tudom én, a kéményseprő, vagy akárki. De ezen túl ennek semmi értelme nincs. Tehát ez a fajta állítás, ezt tessék egy kicsit alaposabban végig gondolni. Az eszköz maga nem alkalmas a visszalépésre. Tehát ez a folyamat, mind a kibontakozás, mind a fejlődés egyirányú. Nem tudunk visszafelé lépni, hála Istennek. És hát ezt a végére szoktam ezt a kis invokációt felvetíteni, ami talán egy kicsit segít ahhoz, hogy megpróbáljuk tudatosan, vagy amennyire képesek vagyunk tudatosan átélni ezt a bizonyos egységet, amiben benne vagyunk, akkor is, ha nem veszük észre, akkor is, ha nem foglalkozunk vele, amit egy falfirka úgy fogalmazott, hogy ne nyugtalank, hogy nem tudsz kiesni az univerzumból. Egészen egyszerűen benne vagyunk abban a nagy egybe, részei vagyunk, és ha nem is veszük észre, akkor is részei vagyunk. Ez a fajta kis invokáció is az egyik segítség arra, hogy egy kicsit tudatosabban észleljük, vagy érzékeljük azt, hogy bizony ez az egység ez létezik. Hát körülbelül ennyit tudtam összehozni ebben a témában. Úgyhogy, ha valakinek kérdései vannak, nagyon szívesen megpróbálkozom a válaszsal, hát ha összejön egy válasz is.